Uram, készületlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Ulrich diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei missziós szemináriumból a hétvégén a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Az ünnepi eseményt rádiunk élőben közvetítette, és a Szent István Televízió is a YouTube csatornáján, így ott visszanézhető, illetve a teljes beszámoló elolvasható az Egri főegyházmegye honlapján. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bíró kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Augusztus 20-a a nemzet ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter később megtartott tájékoztatóján. Sürgősségi javaslattal tárgyalja az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló Tiszaes törvényjavaslatot. A múlt héten benyújtott indítványról már ezen a héten vitáznak, erről is döntöttek a parlamentben. Kivételes eljárásban fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. Ez felhatalmazást adhat Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Óriási hibának a Multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakció vezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forintos többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 90,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kabinet által meghosszabbított védett áras rendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Folytatódik a hőség, a következő hétvégéje helyenként 38 fokot is mérhetünk majd. A kánikula miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az országos tisztifőorvos, mint ismert, másodfokú hőségriasztást rendelt el. A MÁV csoport és a GYESEV több vasútállomáson és autóbuszállomáson díjmentesen biztosít vizet az utasoknak. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbuszállomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre, a nagyobb pályaudvarokon pedig folyamatos készenlétben állnak az utas segítő szolgálatok. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink! Móra Ferenc, a Rabember fiai című írásának 8. befejező részét Boromissza Dóra előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Másnap hajnalban Kővár megindult Sárvár ellen. Úgy kell ezt érteni, hogy a két vár mindössze vagy félnapi járóföldre esett egymástól, s Kővár várából vitték át a hadiszerszámokat Sárvár ostromára. Először ugye megpróbáltak szép szerével boldogulni. A két kapitány követet küldött a sárváriakhoz. Kínálja föl nekik a békét. Ha maguk jó szántából kitakarodnak a várból, mehetnek Isten hírével, amerre akarnak. Nem lesz semmi bántódásuk. A követnek csak ugyan fel kellett kínálni a békét, mert benne eresztették a várba. Csak úgy a tövéből kurjongatott fel a falakra. Neztek a béke, nyúljatok érte! Nem nyúlt bíz azért senki, hanem láthatatlan kezek úgy meghaigálták a követet vadkörtével, hogy esze nélkül sarkantyúba kapta a lovát, s úgy nyargalt vissza Kővárra. Nagy pironkodva állt meg a két kapitány előtt. No, mit üzentek a sárváriak? A legény megmutatta az ábrázatát, amit össze-vissza kékítettek a kemény vadkörték. Ennyit üzentek mindössze. Sose láttam ilyen cifra ellenséget, amelyik vadkörtével lövöldöz. No, az még vadabb is lesz, amivel mink visszalövünk. Annak a magjába fejestül beletörik a foguk. Azzal megindultak Sárvár felé a kővári nagy kerekes ágyuk, a kőhányú mozsarak, a mezei tarackok, dübörögve, csörögve a sziklás utakon. Utánuk a kővári hadak, lándzsások, kopjások, muskétások. Legelő talpig fegyverben a két kapitány, széles lengyelkard az oldalukon, szakállas puska a vállukon, tollas buzogány a markukban. Olyan hadikészülettel voltak, hogy meg lehetett volna vele venni Bécset. Mikor uzsonnatájban megérkezett a sereg Sárvár alá, s neki készült a táborozásnak, Buzát uram mérgesen dörzsölte a kezét. Hiszen csak azt a harcsabajú szút megfoghassa. Hiszen csak megfoghassuk, mindjárt tyúkkal, kaláccsal kell hozzá lennünk. Tudja kell, med mit mondott a fejedelem, hajszála se görbüljön, mert csak ő adhatja elő a herceget. Ebben a percben valami fütyülést hall Ebecki uram a feje körül, hirtelen lekapja a nyakát, hát abban a percben leválik a süvegéről a kerecsen forgó. Úgy lesodorta azt onnan egy golyó, mintha soha ott se lett volna. Ej, de szép lövés volt, forgós teringette, hüledezett a jó úr. Magam se csinálhattam volna különben, mintha csak én tanítottam volna a mesterét. De a többi urak is ugyancsak kapkodták a fejüket, hullott közéjük a golyó, mint a jégeső. Jó lesz innen tovább húzódni, mert ennek már a felese tréfa, ez már több, mint vadkörte. Csak ugyan visszahúzódott a tábor még egy jó puska lövésnyire. Ott vonták föl a kapitányok sátrát, akik elkezdtek tanácskozni, mit évők legyenek. Meg kell kezdeni az ostromot, hadd szólaljanak meg az ágyuk, vélte Ebecki uram. Búzát uramnak azonban nem füllött a fogához ez a beszéd, csupa ijeszgetésre szánta ő az ágyukat, csak nem bolond, hogy a saját várát összelövöldözze. Hát mi jobbat tud kelmed? Küldjön hozzájuk még egy békekövetet. Hát szaladjon kelmed! Én, merezgette a szemét Búzát uram, még hogy én alkudozzam a saját váramra? De hiszen én velem szóba se állnak. Próbáltam én azt már egyszer, még most is ég belé az orcám. Utoljára aztán Ebecki uram vállalta el a követséget. Abba a lyukba, amit a süvegén ütött a golyó, beletűzött egy nagy fehér keszkenőt, ami azt jelentette, hogy ő nincs semmi rossz szándékban, tehát meg ne lövöldözzék, és odaballagott a vár elé. Ha-hó! 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 Kiáltott vissza egy vékony gyerekhang, amelyiknek a gazdáját sehol se lehetett látni. De a hang nagyon ösmerősnek tetszett Ebecki uramnak. Béke ajánlatot hoztam. Tartsd meg magadnak! A fejedelem megbocsát nektek. Azt majd csak akkor hisszük el, ha ő mondja. Jöjjön ide ő nagysága a maga személyében. Ti veletek nem állunk többet szóba. Ebecki uram megvakarta a feje búbját. Legalább azt mondjátok meg, miféle népek vagytok. Majd megmondjuk a fejedelemnek, vagy meg se kell mondani, majd megismer az magától is. Mit volt mit tenni? Visszasonfordált Ebecki uram, s megtanácskozta a dolgot kapitánytársával. Szégyen nem szégyen, ide kell hívni a fejedelmet. Meg kell neki írni, hogy ezt a várat csak ő veheti meg a láthatatlan ellenségtől. Mert a jó urak csak ugyan nem sejtették, még most se kik azok, akik olyan könnyű szerrel megkaparintották Erdély végvárát. A három nap alatt, míg ott táboroztak tehetetlen bosszúsággal, csak egy csomó gyereket láttak a bástyákon ácsorogni. Ugyan hol vette itt magát az a sok gyerek? Tűnődött Ebecki uram. Buzát Gáspár csak a fejét rázogatta, csak a fogát szívogatta, de nem szólt semmit. Az én Isten szigeti gyerekeim azok, gondolta magában, akik oly rettentő sokba kerültek nekem, pedig csak egy tallért adtam értük, az is lyukas volt. Harmadnap reggelre megérkezett a fejedelem nagy üveges batárban. Az erős moldovai paripák habosra szaladták magukat, s alig pihegtek a fáradtságtól. A fejedelem sápat volt, homlokán mély barázdákat szántott a nyugtalanság, szeme körül az álmatlanság karikája kék lett. Ahogy kiugrott a kocsiból, egy-két szót váltott a kapitányokkal, s neki indult a várnak. Buzát uram azonban eléje ugrott. Hová gondol nagyságod? Csak nem megy fegyvertelen kézzel az elé a gonosz nép elé. Bizony még meglövöldözik nagyságodat. Apafi azonban rá se hallgatott a jóskodásra, hanem lépkedett sebesen a vár felé. Láttára nagy mozgolódást támadt a bástyákon, egy csomó rongyos gyerek futkosott előre-hátra. Puskája azonban volt annak valamennyinek, hiszen találtak a várban eleget. Egy öreges ember, maga is rongyos, igazgatta őket egy kegyetlen hosszú náddal, amelyiknek a végén az Apafi lobogót csavargatta a szél. Vörös sejmén szépen meg lehetett látni az arannyal kivarrott címert, a karddal átfúrt sisakot, mikor az öregember magasra emelte a lobogót és tisztelgett vele. Úristen, de furcsa népség, mosolyodott el nagy bánatában is a fejedelem, s egyszerre meghökkenve kapott a homlokához. Ejnye, milyen ismerősnek tetszik neki a bársony kucsmás, karcsú gyerkőc, aki nem is olyan rongyos, mint a többi. Kék atlaszdolmány feszül a karcsú testén, zománcos kard csillog az oldalán. Az arcát nem lehetett ugyan jól kivenni a nagy magasságban, de járása, kelése, szép magatartása, minden mozdulása egészen olyan, mint boldog Isten. Igazán az lenne? Hely, te fiú! Kiáltott fel a fejedelem. Nem, de nem te volnál-e, Apafi Mihály herceg? Igenis, én vagyok, nagyságos fejedelem, tisztelgett a kardjával az atlaszruhás gyerek. Ho-ho, fiam uram, gyere csak le ide hozzám, hadd beszélek a fejeddel. Nem én, apám uram, le nem megyek addig, míg velem nem jönnek a pajtásaim is. Szitári Ádámka meg Szitári Tamás. A szitári gyerekek, álmélkodott a fejedelem. Hát, mit bánom én, jöjjenek le veled a szitári gyerekek is. Nem lehet ám, apám uram. Nem emlékszel rá, hogy mit fogadott a Tamás? Azt, hogy ők addig a színed elé nem kerülnek, míg szabad nem lesz az édesapjuk, Szitári Kristóf. Az ámni? Csak ugyan. Én már meg is feledkeztem Szitári Kristófról. Üssek ő. Hát legyen szabad, Szitári Kristóf is. Mindjárt szalajtok egy futárt a kolozsvári várnagyhoz, hogy eressze szabadon Szitári uramat. Nem telt bele három szempillantás, rettentő örömújongások közt sarokra nyílt a nagy vaskapu. Csak hogy nem a rongyosok újjongtak, hanem az ostromló sereg. Búzát uram olyan kevélyen lovagolt be a várba, mintha nehéz harcban a török császártól foglalta volna vissza egymaga. Annál szótlanabbak voltak a rongyosok. Mi lesz most ővelük? Se szigetük, se váruk már. Még Pipitér is hallgatagon csoszogott lees fel a gyékény bocskorban az udvaron, addig, míg a fejedelem bezárkózott a címerterembe a fiával, a két szitári gyerekkel, meg a két kapitánnyal. Mi lesz most, teremtő Isten? Mi lesz? Hát az lett, hogy a fejedelem hol sírva, hol nevetve hallgatta végig, mikor Szitári Tamás elmesélte bujdosása hosszú történetét. Még Pipitérnek is elő kellett állni és beszámolni arról, aminek ő volt a mestere, hogy hogy vitte el a kis herceget az Isten szigetére, s hogy zárta ki Buzát uramat a maga várából. Csavargatta is Buzát uram a fejét, mint akinek megakadt a gombóc a torkán, de aztán megnyugodott egy kicsit, mikor látta, hogy milyen jó ízűt nevet a fejedelem. Hanem azért meg nem állhatta, hogy alattomban meg ne fenyegesse az ujjával Pipitért. Megállj, vénróka, kerülsz-te még az én kezembe. Pipitér azonban barátságosan hunyorgott vissza. Akkor is én harapom meg kegyelmedet. A fejedelem azonban megint elkomolyodott, mikor megveregette a szitári gyerekek vállát. Majd belenézek édesapátok ügyébe. Hát, ha ártatlan ő abban csak ugyan, hogy kihullott a sólyomnak az aranyszárnya. Már most magam is azt gondolom, hogy csak derék apa lehet az, akinek ilyen derék fiai vannak. Aztán nehéz sóhajjal pillantott Pipitér felé. Meg akinek ilyen hűséges cseléde van. Ó, ha nekem volnának ilyen hűséges embereim! Pipitér térdre esett, s megcsókolta a fejedelem kezét. Bizony mondom neked, nagyságos uram, hogy nem vagyok én hívebb cselédje Szitári uramnak, mint amilyen hív szolgád ő tenéked. Meg is ijedt aztán az öreg, hogy ilyet mert mondani együgyű cseléd létére, s kapta volna már vissza a szót, de a fejedelem barátságos mosolyjal adta ki a parancsot. Hanem most már gyerünk Kolozsvárra mindnyájan, úgy, ahogy vagyunk, mert nagyon nehezen várnak ott már bennünket. Buzát uram nagyon erősködött, hogy ő ott nem hagyja többet a várat, de a fejedelem csúfolódva legyintett feléje. Sose féltsek el, med, benne maradnak a rongyosok. A rongyosok ott is maradtak a régi várnéppel együtt, hanem Pipitér nem maradt el a kis gazdáitól. Bizony nem azért szenvedett velük, hogy most ne is lássa a nagy boldogságukat. Csupa ünnep volt az útjuk hazafelé. A sárvári furcsa esetnek híre futott már akkor egész Erdélyországban, s amerre mentek, mindenfelé tolongott a nép, hogy megláthassa a híres szitári gyerekeket. Teleszórták őket virággal, jutott belőlük még Pipitérnek is, akárhogy bujkált a nagy dicsőség elől. Ej, no, még kiveri a szememet ez a sok szeles népség, pedig meg akarom még én látni az én nagy jó uramat. A jó Apafi Mihályt se éjjenezték még meg ennyit életében, mint most. Igaz, hogy ezt se vette magára. Neked szó lesz, fiam. Neked, mondta boldogan a kis hercegnek, aki nem győzte emelgetni süvegecskéjét, s szórni a vidám köszöntést jobbra-balra ragyogó szemével. A két szitári gyerek meg annál hallgatagabb lett, mentül közelebb értek Kolozsvárhoz. Ahogy eléjük mosolyogtak a réglátott ismerős tájak, az erdőkoszorús hegyormok, a virágos halmok, a szelíd völgyek, amiknek ölében úgy lapultak a tiszta kunyhók, mint fehér galambsereg, őszte hajtotta szívükben egyik gondolat a másikat. Elandalodásukból Pipitér rezzentette fel őket. Nini, mindjárt beérünk Hidalmásra, ugyan megvannak-e még friss jó egészségben a piszlicárok? Az egyik piszlicár alatt a murmuc majmot értette az öreg, de bizony a szép kastély kapujában csak a másik fogadta őket, az igazi piszlicár. Ugyan kihúzta magát erre a nevezetes alkalomra? Olyan hosszú prémes dóka volt a nyakában, hogy éppen csak a sarkantyúja látszott ki alóla. A kis Iluci is ott állt az oldalánál, lengepatyolat ruhácskájában, s ne felejts szeme, már messziről köszöntötte Ádámkát. Piszlicár pedig kiállt az út közepére, s ott bukdácsolt a hosszú dókában. Nagyságos, méltóságos, drága látus fejedelem, én vagyom a becsulátus piszlicár. Ne kárulkozzátok el az én szegény házumat, hát kicsi frissítő, egy kicsi hűsítő, ami kárulkozik szegény házamban. Aztán a két szitári gyerek megborult a nyakába. Aránus úrficskák, mennit emlegettelek tiktukat, mennit nem siratultam haladatusan apáduratuk. Még Pipitért is megkörnyékezte nagy jó indulattal, de az öreg olyan szemeket vetett rá, mint a vasvilla. Alig, ha nem kívánt volna is neki szerencsés jó napot a maga módján, ha a fejedelem meg nem szólal. Nem bánom, jó ember, megiszunk nálad egy pohár citromos vizet. Legalább megnézzük a szép kertedet, úgyis sokszor hallottam már hírét. Piszlicár nem tudott hová lenni a boldogságtól, ahogy a fejedelem kíséretével bevonult a kapun, sürgött, forgott, ugrabugrált jobbra-balra, s egy párszor majd orra bukott a hosszú dókában. Szaladj, kislányom, az édesapád után, fordult a fejedelem nyájasan Ilucihoz. Mondjad meg neki, nem kívánom én, hogy ebben a kegyetlen melegben is a nyakában hordozza azt a hosszú köpenyeget. Bizony még kitöri benne a lábát. Ó, mondta Iluci elpirulva, nem is azért vette azt föl, apám uram, csak a bal karját takargatja vele, mióta olyan csúnyán megszaggatta a murmuc. Ki az a gonosz murmuc? Kérdezte a fejedelem. Erre Ádámka sietett a válasszal. Az egy nagy majom, nagyságos uram. Piszlicár bácsi, megvan-e még a murmuc? Kérdezte a gazdát, aki éppen visszaérkezett a kezében egy aranyos tálcával, aranyos tálcán kristálybillikomokkal. Megvágyunk, de nem nagyon, az a gonosz májum, felelte piszlicár, s olyan reszket is állt bele a karjába, hogy csörömpöltek bele a kristálybillikomok az aranyos tálcán. Szeretném megnézni ő kegyelmét, mondta a fejedelem. De erre már éppen elejtette piszlicár a tálcát. Nagyságos, méltóságos, drágalátus fejedelem, ne kívánd aztat! Csipi rúgja, harapulja becses szemilledet! Kalickába vagyunk berekesztelve, hamis firegje murmuc! De már akkor meg éppen megnézem, ha ilyen nagyon veszedelmes jószág, mondta a fejedelem, aki életében mindig nagy kedvelője volt az állatoknak, s azzal megindult a folyosó vége felé, ahonnan haragos mormogás hallatszott. A Murmuc kalickája volt ott csak ugyan, de a híres állat nem várta be a fejedelmi látogatást a maga palotájában. Hogy olyan sokat emlegették a nevét, kikívánkozott belőle, fölszakította az ajtaját, s egyszerre ott termett a vendégek előtt. De nem nézett az se fejedelmet, se herceget, hanem ahogy Szitári Ádámkát meglátta, egyszeribe elébe ugrott, s jókedvű vigyorgással átnyújtott neki egy piros bőrtárcát. Mi lehet ez? Álmélkodott a gyerek, s fölszakította az erszényt. Hát csak úgy dőlt belőle a sok aranyforint, egyik fényesebb, mint a másik, szanaszét gurulva a folyosó márványán. Áj, háj, eném szép aranyim, hörögte Piszlicár, s magáról megfeledkezve mind a két kezével kapkodott az aranyak után. Ett esztendeje, eltolvajult a gonosz majum tülentül, s ide nem ádulán nekemnek. A fejedelem fölemelte egy aranyat, s megnézte elül, hátul. Hát az ő képe volt rajta. Az, amelyikről lefelejtette a bajuszt, a zalatnai pénzverőmester. Hát a te pénzed ez, jó ember. Bizony, hodenim, drága látus fejedelem, 200 darab volt belőle. Hát aztán hol szerezted őket? Mit tudják én azt, hát fejedelem? Pénz gurul ide-uda, ma kapun, holnap adum. Az ám jó ember. Csak hogy egy kis hiba van a kréta körül. Ebből az aranypénzből nem vertek többet ennél a 200 darabnál. Azt pedig én elküldtem Hajdárbasának. Szitári Kristóf uram vitte neki. Megmondja-e most már, becsulátus Piszlicár, hogy hol vettette ezeket az aranyakat? A becsületes Piszlicár úgy hanyat vágta magát a márványkövön, hogy meg sem mozdult semmi költögetésre. Pedig még a Murmuc is megsimogatta az üstökét, s úgy vihogott mellé, mint aki tudja, hogy most valami nagyon érdemes dolgot művelt. De hiszen tudta ő, hogy kit illet az a pénz. Murmuc látta azon a szomorú éjszakán, hogy kitől vette el a pénzt Piszlicár uram. Iluci pedig ráborult az apjára, s zokogva csókolgatta élettelen kezét. A fejedelem jósággal intett neki. Ne félj, fiam, majd magához tér az, mire Kolozsvárra érünk. Fektessétek föl egy kocsira, Pipitér majd gondját viseli neki az úton. Mikor a menet befordult a kolozsvári határba, a két gyerek pillantása legelébb is a temetőre esett. A temetőben is arra a sírra, amit legutoljára láttak Kolozsvárból. Egészen befutotta azt már azóta a fehér vadrózsa. Levelese volt, csupa virág a tövétől a hegyéig, s úgy lobogott az esti fuvallatban, mintha annak a keze lobogtatna köszöntőben fehér kesztkenőt, aki a vadrózsák alatt nyugszik. Isten hozott! Isten hozott! De Nini, integetott más is, nem csak a vadrózsák. Valaki odatámaszkodik a diófa fejfára, s kiterjeszti a két karját, mintha ölelésre hívogatna. Egy kicsit megfehéredett a haja, egy kicsit megsárgult az orcája, de azért mégiscsak Szitári Kristóf az. Úgy nevet a szeme, mint a napocska az égen, pedig tele van könnyel, mint az ég alja felhővel. Édesapánk! Édes jóapánk! Nagy jó uram, édes gazdám, én lelkem gyermekeim, kedves öreg szolgám. Nem lehetett azt sírás nélkül megállni, ahogy ez a négy ember összeölelgette egymást. Még Búzát uram is a keszkenőjét kereste, de sehol se találta. Jó szerencse, hogy Piszlicár uram is magához tért ez alatt, s oda nyújtotta a maga piros sejem zsebbeliét. Alippai béga jandika. Szép selem, finom selem, igazándi bizánti selem. Én már beléje siránkuztam, csak meg nem állhat újjá eztet a szív örvendezkedést könny nélkül a becsulatos ember. Szitári Kristóf karon fogta a két fiát, leborult a fejedelem előtt is megköszönni neki visszaadott szabadságát. A fejedelem sietett felemelni. Szitári uram, mondta neki, erről majd beszélünk még egymással. Most sietős az utunk, mert a fejedelem asszony nagyon várja azóta a fiát, ezt a haszontalan gyereketni. Kelmet pedig menjen haza a maga családjával a Cseperke utcába. Úgy is régen jártak otthon. Reggel azután majd lássuk egymást. No, az a reggel olyan szép reggel volt, hogy még esztendők múlva is emlegették Erdélyben. Éjszaka megjött az eső, a rég várt eső, s úgy szakadt az áldás, mintha öntenék. Reggelre azonban sima volt az ég, mint a két szitári gyerek arca, kék, mint az iluci szeme, s úgy mosolygott a nap, mint a fejedelem őnagysága meg a tanácsusai. Ott ültek a nagy bársonykaros székekben a tanácsteremben, egyik ragyogóbb ruhában, mint a másik. Középen a fejedelem, mellette jobbról Teleki Mihály uram, balról egy üres szék. S amikor Szitári Kristóf belépett a két fiával meg az öreg pipitérrel, fölállt a fejedelem, s abba az üres székbe beültette Szitári Kristófot. De még a nyakába is akasztott egy nagy aranyláncot. Kegyelmet sokat szenvedett irántunk való hűségének miatta, s a mi tévedésünk miatt. Aki hibázik, ne restelje bevallani. Mi bevalljuk, hogy hibáztunk, s íme országunk tanácsosává teszünk. Szitári szólni akart, de a fejedelem csendet intett. Lépj elő, Szitári Tamás, hogy kívánságod ne támadjon még valaha a mi várainkat elszedegetni. Íme, neked adományozzuk Sárvár várát. Légy te a kapitánya, s rongyos hadseregedet ruházd föl ebből a 200 aranyból, amit Piszlicár uram neked ajándékoz. Most pedig Piszlicár uram akart szólni, de a fejedelem megelőzte. Tudjuk, mit akarsz mondani, jó ember. Azt akarod mondani, ugye, hogy hídalmási szép kastélyodat neki ajándékozott Szitári Ádámnak, aki jobban szeret kertészkedni, mint hadakozni. Jól teszed, jó ember, csak várj még egy-két esztendőt, míg nő egy kicsit a kis iluci lányod. Míg a fejedelem beszélt, Pipitérnek úgy hullott a könnye, hogy az éjszakai zápor eső se különben. Hát még mikor a fejedelem feléje fordult. Téged pedig, öreg szolga, uradhoz való nagy hűségedért udvarunkba fogadunk, és gondunk lesz holtig való ellátásodra. Nem érdemlem én azt, nagyságos fejedelem, borult térdre az öreg, inkább azt a kegyelmet kérem, hogy eresszenek engem vissza az Isten szigetére. Ott leszek már én otthon csak, az én nádasomban, az én vadmadaraim közt. Legyen a te akaratod szerint, mosolygott a fejedelem, s ha szívesen látod a vendéget, mához egy hétre az egész udvarommal meglátogatlak azon a híres szigeten. Majd meglátjuk, tudsz-e csíkot főzni hajdúkáposztával. Előbb azonban azt nézzük meg, milyen ebédet tud főzni az udvari szakács, mikor a fejedelemnek jó kedve van.
Móra Ferenc, a Rabember fiai című írásának 8. befejező részét Boromissza Dóra előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Székely Dénes, Borsod Nádasdi plébánossal beszélgetünk hivatásáról. A riporter Papildikó.
Szentelési elmondatod, puskázok, az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent fel engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Ennek a jelmondatnak az első fele, amiben a jó Istennek a lelke, a Szent Lélek, aki vezet bennünket, az a hangsúlyos, vagy a periférián élőket érzed, hogy a papi szolgálatodban különösen is közel állnak hozzád?
Hát elsődleges a lélek ereje. Anélkül nem tudom a periférián elérni az embereket. Tehát a magam erejéből nulla vagyok. Bármilyen produkciókat csinálhatok, produkálhatom magamat, de akkor már elérnézést kérek, csak egy bohóc leszek. De a lélek ereje az, ami bennünket képessé tesz arra, hogy az Istent adjuk az embereknek. Mert szerintem a papnak azért el kell jutni odáig, hogy tudomásul veszi, hogy én csak csatorna vagyok. Ez a csatornán az Isten szava eljusson az emberekhez. No de az, hogy rajtam végig tudjon futni, az Isten szava, ehhez a lélek ereje kell, hogy a periférián elérjem az embereket, ahhoz kell magamnak az akarata természetesen, de kell hozzá a lélek ereje.
Nagyon szép ez a gondolat, és nyilván a szenteléskor, vagy hát az első szolgálati hely alkalmával még az ember nem látja a teljes életutat. Ugyanakkor meg számomra itt a második része ennek a jelmondatnak azért összecseng azzal, azokkal a településekkel, ahol te a papi szolgálatodat töltötted. Nyilván ezeken a településeken azért, ha nem is teljes egészében, de mondhatom azt, hogy itt az északkeleti régióban azért a periférián teljesítetted az elmúlt években vagy évtizedekben a papi szolgálatodat.
Hát igen, így volt, bár ugye megyeszékhely volt az első hálomás helyem is. Ugye ez azért volt, mert engem ugye még akkor ugye volt az Egri főegyházmegye, és voltak a északi rész. Külön helynökséggel, külön érseki irodával, külön iroda vezetett. Tehát amikor levelet írtunk, rá kellett írni, hogy Egri főegyházmegye északi rész. És az északi részbe vele tartozott a Rozsnyó, Kassa, Szatmár. Engem még, az utolsó vagyok az igaz, 82-ben úgy szenteltek pappá, hogy az Egri főegyházmegye rozsnyói részének a szolgálatára. És Rozsnyónak három városa volt, ugye? Salgótarján, Kisterenye, meg Putnok. De mivel ez a két utóbbi ez kisebb volt, és oda kellett, Salgótarjánba kellett, inkább oda tettek. Itt én úgy érzem, hogy engem a Jóisten a tenyerén hordott mindig. Kezdve azzal, hogy felvettek Esztergomba, utána a katonaságnál is, mert biztos, hogy a Jóisten a tenyerén hordott, mert sok jó barátot tudtam szerezni ott is, még a ezüst misében is itt voltak ketten belőle, nem papok, hanem civilek. A másik pedig a papságba is, mert hát ugye most elkerültem a Salgótarjánba. Mindenki kétségbe esett, egy csépét magam is először, mert ugye Salgótarján kis Moszkva hírébe állt, hogy mi lesz, hogy lesz. És én azzal mentem, az Úr lelke rajtam, ő kent föl engem, ő küldött. Hát ha ő küldött, akkor azt kell csinálni, amit ő akar.
Missziós terület volt akkor Salgótarján?
Nem mondhatom azt se, mert ott minden elő volt készítve. Olyan elődeim voltak ott, káplán elődeim, hogy ott kaptam felnőtt csoportot, középiskolás csoportot, általános csoportot, kis énekkart, nagy énekkart, családokat, és ezeket kellett. És ez nagyon jó éreztem ott magam, és hát ugye ketten voltunk káplánok, és úgy megosztottuk egymás között. Nagyon sok barátot ott szereztünk, az énekkarba, hogy ott mindjárt becseppentem, szerettem énekelni mindig, és akkor ott benne voltam az énekkarba. Persze, amikor szentmisét mondtam, akkor nem tudtam ott lenni. Legtöbbször azért mindig úgy, aztán diákmisén voltak az énekkaristák. Engem soha senki meg nem szólított, hogy miért tartok hittanórát itt vagy ott. Mindenhol tartottam hittanórát. Nagyon sok hittanosom volt. Első áldozásra, bérmálásra fölkészítettem. És akkor egy idő után, ugye engem, nem mikor, ugye nekünk még esküdni kellett az állami hivatal, egyházügyi hivatalnál, a városi káplánoknak is esküdnézre kellett menni a megyeszékhelyre, az AEH-nak az úgynevezett bajszos püspökéhez. És akkor én is elmentem, hát ugye, mint ahogy mondtam már, hogy elég szókimondó voltam mindig, és hát ez idősödő koromig, most már belátom, hogy hiába mondanék, én úgyse lesz annak semmi foganatja. Beláttam, de eddig azért elmondtam a magam véleményét. És ott is ugye kijött a számon AIH-nak a vezetője előtt, hogy miért nem hitoktathatunk mi a plebánián, mikor nagy, hatalmas plebániánk volt, és volt benne egy csodálatos hittanterem, amit nem használhattunk ki, és felszorultunk a templomba, a hidegbe, a kis sekrestye padlására, abból alakítottunk ki egy hittantermet, ahová forgalomból kellett fölmenni, hogy alig tudtak felmenni még a fiatalabbak is. És megkérdeztem, hogy miért nem tarthatunk, és akkor azt felelte nekem az akkori, hogy mondta, hogy a protestánsok meg hát a testvérek még mindig tarthatnak. Igen, de nekik nem volt pincentiük. És akkor mondtam neki, én meg ugye oda sajnos mondom ez a igazságérzet, mi meg büszkék vagyunk rá, hogy nekünk volt pincentink. Hát ez ugye prófétai szó lett, de és akkor ezt vártam a retorziót. Nem volt. Semmi. Még a főnökömnek sem mondták meg. Tartottuk a hittant, és egyszer aztán meguntam, hogy oda fel kellett szorulni, mert sokan is voltunk, meg alig fértünk el, meg kellemetlen volt, és mondom neki, hogy Espörös úr, én felhozom ide a hittant a plebániára. Ne tessék róla tudni. Ha számon kérik a főnököt, tessék mondani, hogy én nem tudok semmit, hát a káplán csinálja. Mondom, legfeljebb engem elhelyeznek, az kész. De ne, én nem akarok a főnöknek mondom semmi kellemetlenséget okot. Hát ugye hallgatólagosan a főnök úgy azt mondja, én nem barom, jó van, majd van. Egy szót nem szóltak nekem. Ja. Most én nyugodtan végezhettem ott, minden hittant ott végeztünk a plebánián.
És azért az egy nagyon más közeg.
Hát sokkal másabb volt, mert emberhez illőbb környezet volt, meg minden, meg szépen volt felszerelve, és minden táblával, mindennel. Vetítőket, mert mikor kimentünk, ugye papszenteléskor, hát az még arról beszélni kell. Hát ez egy csodálatos élmény volt. Maga a papszentelés is, ahogy mondtam, hogy felkészültünk, ugye. És utána pedig a drága jó Veres Árpád atya volt nekünk a gondnokunk. És akkor még 5 évenként lehetett kimenni külföldre, és ő minden 5 éven, amikor ő kimehetett, kivitte magával az újonnan szentelteket. És akkor megszervezte nekünk, hogy kimentünk Bécsbe, a Pázmáneumba, ott voltunk először, ahol a Mincenti is volt, meg mindent ott végignéztük, aztán elmentünk Rómába, és ugye ott volt a mester Pista bácsi, és ő volt ugye a Szent István háznak a vezetője annak idején, és ő elintézte nekünk, hogy így hívták azt, hogy a Készcsók Páholyba kaptunk helyet. Ott, ahol most is látjuk, hogy ott van a pápának a misézési oltára a Szent Péter téren, és ott van mellette az a széksor, ahol a püspökök szoktak ülni, meg a bíborosok, odaültettek bennünket.
Akkor ott lehetőség
volt arra, második János hogy... Pál pápa volt ugye a Szent Atya. A titkára pedig a Dzsivics, aki a lengyel, aki a bíboros is lett aztán később, és akkor, mikor vége lett az általános kihallgatásnak, mi ott voltunk, és jött a Szent Atya, mindnyájunk a kezet fogott, az van ott a képen, utána meg jött a Dzsivics. Tehát németül elmondta nekünk, hát megértettük mi azt először is, hogy a Szent Atyának az a kérése, hogy holnap reggel szeretne együtt misézni a egri új misésekkel. Hát, hogy mi megértettük, de nem akartuk elhinni, hogy ő kér meg bennünket. Hát ez egy óriási nagy dolog. És akkor ő mondja, hogy még, hogy adjuk már meg neki ezt a lehetőséget, hogy ő együtt misészhessen a új misés. Hát megkérdeztük mi 3-szor is.
Hogy jól értettétek
ezt? Mondja el ma még egyszer, hogy mondja, tényleg ez. Akkor azt mondta, és akkor csütörtökön volt, tehát szerdán volt a kihallgatás, csütörtökön reggel 7-re ma ott kellett a bronzkapunál lenni, és akkor a svájci gardisták adtak kézről kézre bennünket, mire felmentünk a kápolnába, az egyénisége. Ahogy ő misézett. Hát nekem az egész papi életemre kihatással volt.
Meg lehet ezt fogalmazni?
Az összeszedettség. Felértünk a magán kihallgatási hely volt az, ahonnan nyílt a kápolna. Már nekünk ott el volt készítve a alba, mert akkor nem voltak kokulák, meg ilyenek. Az alba volt, cingulum, meg a stóla. Felvettük, és szépen csöndesen bevonultunk a kápolnába, hát mindenki érdeklődött, hogy mikor jön a Szent Atya, mikor jön, hol jön, és később vettük észre, hogy majd ott érdepel és imádkozik. Utána semmit fölállt, ő azt nem vette, rezdülés nélkül azt nem vette észre, hogy mi bementünk a kápolnába. Semmi, mintha nem történt volna semmi. Utána szépen, mikor befejezte az imádságát, fölállt, akkor már a Dzsivics ugye ment vele, titkár, öltöztette, és utána, amikor kész volt, összeszedte a kezét, lejött a lépcsőhöz, és várta, hogy melléje álljunk. És elkezdődött a Szent Mise. De ott, mondom, mindegy földön túli lény. És mi is úgy voltunk, mert hát átsugárzott ránk az egész. És mikor vége volt a szentmisének, meg volt az áldás, kijöttünk, levetkőztünk, és akkor vártuk, hogy ma jöjjön, és akkor kijött az ajtón egy egészen más ember. Teljesen felszabadult, mosolygós, azzal jött be, hogy magyarok, és elkezdett velünket tapsolni. Egész életemben kihatással volt az ő misézése, meg az ő odafigyeltsége.
Az összeszedettsége az, hogy tartja a fókuszt, hogy ott csak a jó Isten.
Ott senki más nem. Életre szóló élmény volt, ez mai napig megvan. El kell mondanom, hogy én ugyanezt kaptam meg a plebánusaimtól is. Gyerekkoromban is.
Valahol akkor ők is példaképként ott állnak.
Ők mindenképpen. Előtted. Hát Koncz Lajos atya 12 évig volt plebánusom Hangonyba. Egy éves voltam, mikor oda került, és 13, mikor elment onnan. Tehát a gyerek fogékony gyermekkornak, őt neki köszönhetem. De én úgy bámultam, meg úgy egy tátott szájjal hallgattam mindig a prédikációit. Egyik alkalommal emlékszem rá, hogy akkor minisztráns ruhában voltunk még, ugye szoknyában, meg karinkbe, és ugye a minisztránsoknak ugye nem lehetett leülni a predikáció alatt, hanem is így párhuzamos egymás felé kellett állni az oltár két oldalán. És én azon az oldalon voltam, ahol a szószék volt. És ugye, hogy prédikált, én úgy megfordultam, azt így néztem, és hát nem vettem én azt észre, de mindig közelebb mentem. És a végén ma azt vettem észre, hogy belerúgtam a szószéknek az aljába. És akkor csak a koncert csak annyit mondott nekem, hogy Ninikém, gyere ide föl mellé. Ugye akkor megszerintem, hogy visszamentem el. Tehát annyira, én őt annyira figyeltem. És ő is olyan összeszedett volt. Ő mindig úgy jött, ő is, meg aztán a pap Bandi atya is, ő volt utóra, mindig úgy jöttek, hogy nem a sekrestébe jöttek mise előtt beszélgetni, hanem bementek a nagy ajtón, be a gyóntató székbe. És 5 perccel kezdés előtt abba hagyta a gyóntatást, akármennyien voltak volna ott, és jött be a sekrestjébe, de akkor már holt csedd volt, minden már vártuk. Utána szépen keresztet vetett, és elkezdett öltözködni. Amikor felöltözött, kezébe vette a kelyhet, kereszt felé fordult, és akkor így meghajtotta magát, és akkor kellett csengetnünk. Tehát nem szólt, nem beszélt. És akkor mentünk ki, végig úgy volt. Emlékszem, lesz-e majdnem, hogy összekaptunk odakint a csengetés, hogy kicsengessen. És akkor hátrafordult mind a kettő kifelé. Kizavart bennünket a kettő. Hát mondjuk még mindig maradt 6, ugye, 8-an minisztrátunk mindig. És akkor mind a ketten. És nem, édesanyám még nem haragudtak meg. Még nem kérték, hogy mély bántotta, vagy valami. Vagy például volt olyan, hogy hát elég eleven gyerek voltam én, nagyon-nagyon sokszor megbüntettek. Volt olyan hittanóra a templomba, hogy az egész hittanórán kint érdepeltem a kövön. Mert tél volt, és ugye hát hógolyóztunk a templom mellett, míg vártuk az atyát. Dobtam én a hógolyót, ugye, hát ugye vaktába, mert már akkor még sötét volt. Elvágtam a hógolyót, és így pont egy lánc szemén kapott. És akkor ugye, amikor elkiáltotta valaki magát, hogy jön, akkor mindenki szaladt a templom ajtó elé, és kettes sorba beálltak a fiúk is, meg a lányok is, és holt csöndben, amikor a kalapja tetejét meglátták, akkor kiáltottak. És akkor ma csöndben volt. És akkor ez meg az bömbölt, ugye sírt nagyon. Gyere, mi bajod van? Nél is megdobott. Na gyere ide. Oda kit érdepelsz? Egész végig ott érdepeltem a sima kövön. Pedig már volt, vagy hát több mint 45 perc volt az óra. Mert mindig
visszaköszön ez a szigorúság, amit végig kísért. Muszáj az időt tartanunk és ugranunk egy nagyot, a Salgó-Tarjáni 9 évet. Egy ózdi év követte, még most itt Ózdról nem beszélnék, hanem ugranék még egyet az időben, és Szögligeten 7 évet, 1992
de most
és 99 között.
Salgó-Tarján után, ugye Ózd következett.
Igen, és azt mondom,
de
hogy
csak ott 11 hónap volt, mert azt mondta seregi érsek, hogy te csak 9 évig voltál még káplán, még egy évig káplánkodni kell, menj el valahova, és adott nekem egy dispozíciót Gyöngyös Alsóvárosba. Meg is kaptam, és akkor hazamentem búcsúra, Szent Annára, Hangonyba, és ott voltak ugye a környékbeli papok. És mindenki úgy fogadott, hogy örömmel veszünk, mely jössz közénk. Mondom, én? Hova? Hát mondom, hogy Gyöngyösre megyek. Te Ózdra jössz. És amikor visszamentem, akkor kérdeztem meg, hogy hát akkor mondom, hogy most nekem hova kell menni. És akkor azt mondták, hogy hát Ózdra. Miért? Hát mondom, mert Gyöngyösre kaptam dispozíciót. Miért te ma azt megkaptad? Mondom meg. Akkor azt mondja, küldjük a másikat. Így küldték el. És úgy kerültem 11 hónapra, de az visszatérünk majd a Szögligeti után, és akkor utána mentem el Szögligetre.
Igen, az Szögliget az, pedig 7 év.
Az volt az első önálló helyem. Hát életem legcsodálatosabb 7 éve volt.
Ez köszönhető egyrészt nyilván annak is, hogy az a fajta szabadság megmutatkozhatott, hogy igen, amilyen elképzelésed neked van arról, nem hogy hogyan az. Szeretnél egy közösséget felépíteni, alakítani, azt végre
nem,
szabadon
nem csak
megteheted?
Az. Ott egy csodálatos közösséget is kaptam, egy vallásos falvakat kaptam, ahol én kedvemre boldogan kipaposkodhattam magam. Ott mindent csinálhattam, ott csak a harangot kellett meghúzni, ott már tőlültek. Ott minden volt. Megalakítottuk az énekkart, csináltuk a passiót, akkor a pásztorjátékot a gyerekekkel, de nem úgy, hogy mint most, hogy ilyen felolvasás, felolvasó vers, nem. Színdarabként, furujával, énekléssel, beöltözéssel, pásztortűzzel, minden, és ez úgy volt, hogy még a kicsi a templom. Meg nem tudtuk beosztani, hogy hogy legyen a templomba a pásztorjáték, mert nekem még ott volt. Minden ünnepen 3 misém volt. 4 helyre jártam, és meg a többiek is ott voltak, amikor nagyobb ünnepek, a búcsúkor, de 4 helyre kellett menni, az egyikre felváltva jártunk vasárnaponként. Utána aztán azt kellett csinálni, hogy szombatra kellett áttenni ezt a kis helyet, mert Szögligeten 2 misét kellett mondani vasárnap délelőtt, egy diákmisét,
meg
egy
nagy,
hogy beférjenek, mert a gyerekek nem fértek be. Ott a gyerekek 45 gyerek volt összesen, abból mind a 45 hittanos volt. És abból 40 gyerek a templomba volt minden vasárnap. Szülőkkel együtt. Ne felejtsük el, hogy a szülők nélküli gyerekek nem sokáig jár fognak jönni. Mert nem, nincs alapja.
Mi változott? Most tudom, hogy egy kicsit eltérek ettől, hogy nem konkrétan a szolgálati helyekről beszélünk, de most...
Ez változott. Hogy nagyon síralom, mikor látom, és nagyon sír a lelkem, mikor látom, hogy megérkeznek ide is, meg bárhova is, meg mikor megérkeztek, és elhozták, hozzák a gyereket a kocsiba, kiszáll a gyerek, és akkor mondja, hogy akkor majd ekkor visszajövök érted, és akkor mennek haza a szülők. Ez síralom, mert a gyerek nem sokáig fog jönni. Jó, most is készülnek első áldozásra. Elkíséri az anyja a gyereket, és ő megy haza. Tehát nem lesz alapja a gyereknek, nem lesz példaképe a gyereknek.
Bennem ilyenkor mindig felmerül, hogy akkor miért szeretné a szülő, hogy felvegye ezeket a szentségeket.
Nem tudom. Szerintem csak azért, mert megszokásból. Mert nálunk mindenki volt még első áldozó atya. És mondom, ki jár belőle templomba? Nem nagyon. De most akkor én mondjam azt, hogy akkor minek? Nem mondhatom. Nem is akarom mondani, mert nem akarok megbotránkozni se senkit.
De mit tehetsz?
Mert azt nem mondhatom, hogy nincs értelme, nagy értelme van, mert a kegyelem ott működik, és akkor, amikor akar. Ugye? Szentlé ott fúj, ahol akar. És bízunk benne, hogy hát, ha majd azt a parázsló kis tüzet, amit megkapott az első áldozáskor, vagy megkapott a bérmáláskor, hát, ha majd az életében egy Szentlélek fuvallata lángra kapja.
De ha otthon a családban nem kapja meg ezt az alapot, hogy jó a jó Istenhez tartozni, és fontos az, hogy legalább egy héten egyszer elmenjünk szentmisére, ha nincs meg ez az alap, akkor te papként mi az, amit tehetsz, amitől egy gyerek, egy fiatal azt érzi, hogy jó az egyházközséghez tartozni?
Imádkozni értük, és amikor hát, találkozok, és itt van például a katolikus iskola.
Az például egy nagyon jó terep arra, hogy
találkozzak velük, de nem jönnek. Hát most még minden évben volt, amikor most is összehívtam a szülőket. Mert ugye Balatonban van nekem a katolikus iskolám, itt nincs katolikus iskola, meg nem is nagy kapcsolat van az iskolával, mert próbáltam, de semmi. És az iskolai, itt van hitoktató is van. Hányszor imánkodtam nekik, hogy összehívhatnád minden vasárnap a szentmis előtt 4 órával a gyerekeket. Szüleikkel együtt. Még meg is vendégelhetnénk utána őket, hogy jobban jöjjenek. Szóval itt van a probléma, hogy nincsen személyes kapcsolat. Visszatérve Szögligetre is, meg Salgótarja, meg Ózra is. Hát én kint vártam a gyerekeket a templom előtt. Mindig mondták a felnőtt, hogy nem kezdi-e még, atya? Hát mondom, nem kezdem, mert késik a busz, ami hozza a gyerekeket, aztán meg kell várni őket, és akkor tódultak befelé a minisztránsok is, mindenki.
Ez a legfontosabb.
De a szülők hogy... is jöttek velük, és a szülőknek is külön csoportot tartottunk, és akkor meghívtam a szülőket, ugye ezt kezdtem el mondani, mert Balatonba, a környékről mindenhova járnak, mindenhonnan járnak, és ez nagyon nagy boldogság, mert nagyon nagyra értékelik az egyházi iskolát. Innen is 50 valamennyi gyerek jár oda a iskolában, vannak testvérek is. Összehívtam volna ide is a szülőket, meg Balatonba is, meg Mikófalvára is, mert azok tartoznak hozzám. Hát még a tizedese jött el a szülőknek. Mert szerettem, hogy a szülőkkel egy ilyen kapcsolatot tartani, hogy legalább havonta vagy két havonta összehívni őket, hogy mégis mi a helyzet, hogy van. Hát itt az első áldozásra készülünk. Az egyik édesanyja fogalmazta éppen meg. Hogy nem mindenki lesz első áldozó a osztályból? Hát mondom, ezt tessék megkérdezni tőlük.
De ez mi, érdektelenség? Túlzott elfoglaltság?
Érdektelenség, nem érdekli őket. Azt se tudják, hogy az micsoda, mert ő se volt. Most ne felejtsük el, hogy most a nagyszülők is már abba a korosztályba tartoznak, ahol a saját hibájukon kívül nem jártak hittanra. Tehát nincsen semmiféle alapjuk, semmiféle ismeretük. És most nekünk ezeket a hiányosságokat kell mindenképpen pótolnunk. Mivel nem tudjuk a szülőknél, mert nem érjük el őket. Hiába hírmánkodok én neki, hiába hirdetem én meg a szülő értekezletet. Hát nem csak a hittanos szülő értekezlet nem jönnek el, hanem a rendes szülő értekezletet se jönnek. Hát ott van, mikor a évelei, meg az év végi igazgatói gyűlésre hívják a szülőket. Hát a fele nincs ott. Ez az érdektelen. Tehát nekünk a gyerekeket kell most, úgy vagyunk most velük, hogy a gyerekeknek kell adni, hogy nagy adagba. Nem vetni kell, mert mi nem tudunk még vetni. Mi nem tudunk, mert olyan kemény az ugar, hogy nekünk még azt először csak puhítani kell.
Még szerinted itt tartunk?
Még itt tartunk. Nekünk még ezt az ugart nekünk puhítani kell. Mert a következő, utánunk következő nemzedék fog majd vetni. Nekünk nem szabad elveszíteni a türelmünket, meg a kedvünket. Ezt a kemény földet porhanyóssá kell tenni, hogy befogadó képes legyen, mert sokan persze befogadnák, befogadják. Ezért megint nem lehet elkeserednünk, mert ma Jézus is megmondta a magvetőrő szóló hasonlatban. Csak nagyon kevés százaléka jut a jó földbe. A többi az, a nagy többség az mind vagy szikesbe, vagy tövisesbe, vagy
a letaposodba. Feladatunk megvan, hogy imádkozzunk, meg tegyünk azért,
hogy... Hogy tegyünk azért? Elmondjuk. És ezért volt nekem boldogság a Szögligeti, mert ott elvetett ma, kikelt, és az már gyümölcsözött, meg minden meg volt. Olyan gyönyörű volt. Kezdtem azt, ha karácsonyit, pásztorjátékot, hogy ott egy színdarabot adtunk elő, és úgy oldottuk meg, hogy karácsony napján délután a kultúrházba. Mert ott ugye a polgármester hivatallal minden együtt voltunk, ott azt mondtuk, hogy a egyházközség meg a falu az ugyanaz. Még a falon is lógtak, annyian voltak. Dugig volt minden. Mert hát nekik még ilyen sose volt, hogy ilyen szép előadások voltak, lettek volna karácsonykor. Elkezdődött az óvodások betlehemes játékával. Aztán az általános iskolások pásztori játékával, a középiskolások misztérium játéka, aztán az énekkarnak az éneke, közbe-közbe egy-egy verssel, és volt a pávakör is volt, akik előadtak.
Akkor szinte egy egész délután
kitöltött. 5 órakor kezdtünk, valamikor 9 órakor fejeztük be. Nagyon-nagyon nagy élmény volt. Akkor minden éneklésben, meg hát ugye a másik dolog az, hogy én is ott voltam velük, mert iskolában volt szánkóverseny, vagy valami, hát ott voltam, de hát ott főztek, meg minden, a pince soron dőlt el sok minden. No, de hát el kellett menni nekem is oda, mert ha én oda elmegyek, akkor nekem a következő vasárnap, mert ez mind ott van a templomban.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Székely Dénes borsodnádasdi plébánossal Papp Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István.